Kezdjük második Erzsébettel. Mi a királynőnek ön szerint az öröksége? Mi az, amire emlékezni fogunk, vagy ami miatt méltó lesz arra, hogy emlékezzünk? És most alapvetően nem feltétlen politikai szempontból gondolom ezt, hanem annyi minden másra is hatással volt ő, hogy látja ön.
Én azt gondolom, hogy Erzsébet, mint olyan sok más politikában vagy közéletben fontos személy, saját maga alakította ki ezt az örökségét, és már sokszor idézték, de talán újra érdemes beidézni, amikor 21 éves volt, és a születésnapján egy rádióbeszédet mondott, és akkor azt mondta, hogy szolgálni akarom az országomat. Azt hiszem, hogy ez a szolgálat határozza meg az ő örökségét, hogy egy olyan ember, aki azt mondja 21 évesen, hogy éljek bár sokáig, vagy kevés ideig, mindenképp rááldozom az életemet. És később is nagyon sokszor nyilatkozta Erzsébet, hogy mennyire nagy kár, hogy manapság az emberek nem tudnak egy döntés mögé beállni, és az egész életüket aszerint formálni. Azt hiszem, hogy Erzsébetnek ez a legfontosabb öröksége, hogy a döntést meghozta, hogy ő ezt vállalja, és ez szerint élt. És nem csak Erzsébet 21 évesen határozta így meg magát, hanem például amikor 90 éves volt, és kiadtak egy könyvet róla, akkor is ez a szolgálat volt a könyv címében. És most, hogy meghalt, a megemlékezésekben is a szolgáló uralkodó nő képe marad meg, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos üzenet a mai, és örökség a mai embereknek.
Talán egyébként kicsit azért is, mert nem csak a szolgálat, hanem az ígéret, hogy manapság ígérünk valamit, és sokszor nem tartjuk meg. Nekem van egy 2,5 éves kisfiam, nagyon figyelek rá, hogyha ígérek neki valamit, azt betartsam, és próbálom úgy ígérni, hogy betartható legyen, ma még játszunk, vagy ma még ide megyünk, oda megyünk, vagy valamikor nem megyünk, és kegyetlenül számon tud kérni a nap végén, hogyha valamit nem úgy teszek, és megemlíti, de apa megígérte. Szóval, hogy az ígéretek sokszor illékonyak az életünkben, nem hogy 70 évig betartsuk, mint azt második Erzsébet tette.
Igen, és azért is nagyon érdekes ez az ígéret, amit 21 éves korában tesz, mert valóban kiáll bizonyos értékek mellett. A világ ugye óriásit változik körülötte, átéli a világháborút, az összeomlását, a birodalmának, a gazdasági válságokat, hidegháborút, véget ér, újjáindul a világ, úgymond nagyon sok ilyen újjáindulást él meg, és ha bár alkalmazkodik, megújul önmaga is, de az értékeit képviseli. Tehát, hogy ez nagyon nagy érték, azt hiszem, hogy tudunk megújulni úgy, hogy az értékeinket nem cseréljük le közben.
Mond egy-két értéket, amit ön egyébként gondol második Erzsébethez?
Hát például, ha azt vesztük, hogy a házassága. Ugye a házasságáról sokszor megemlítik, hogy nem feltétlenül gondolták a szülei, hogy Fülöphöz megy hozzá. Emellett nagyon kiállt, és ez a választása nagyon jónak bizonyult, és Fülöp valóban végig a támasza volt. Azt hiszem, hogy ez egy olyan érték, amit azért érdemes megemlítenünk.
Mennyire meghatározó egyébként az második Erzsébet személye az angol kultúrában, ami nem feltétlenül a magas kultúrában, de hogy mennyire szivárgott le az ő személye a hétköznapokba ön szerint?
Én nem hiszem, hogy a hétköznapi ember, tehát ezzel foglalkozott, nem dicsőítették második Erzsébetet, mint például első Erzsébetet tették, de abszolút meghatározó volt. Tehát Erzsébet politikán fölül álló személy volt. Tehát Erzsébet sosem foglalt állást párt kérdésekben. Nem lehetett tudni az ő személyes véleményét bizonyos politikai kérdésekben. Ő egy egységet képviselt, és azt hiszem, hogy mindenki ezt respektálta még abban az időben is, 90-es években, amikor nagyon támadták magát a monarchiát, a királyi családot, akkor is mindenki számára elfogadott volt. Tehát amikor azt mondjuk, hogy esett a népszerűségi indexe, sosem ment 50% alá, azt hiszem, hogy 60% alá se. És egész biztos, hogy a gyémánt jubileumán, amikor ezt ugye nagyon gorcsú alá vették, akkor egy ember a 10-ben gondolta azt, hogy államfőt választani kéne, tehát hogy lecserélte volna Erzsébet királynőt, tehát majdnem 90%-os támogatása volt. Ilyen szempontból az emberek kultúrájában benne volt a királyi család, hogy ők egy királyságban élnek, és a királyság azt is jelentette, hogy tradíciókat tartanak, respektálnak.
Mindjárt beszélünk még önmagában a monarchiáról, és hogy ez mennyire egy stabil és fenntartható hosszú távon, de még szeretnék második Erzsébetről egy kicsit beszélni. Ha már a kultuszt említette, hogy az nem volt, nem dicsőítették, így fogalmazott. De hogy ön szerint ez változhat egyébként azzal, hogy ő meghalt? Tehát, hogy később még kialakulhat egyfajta kultusz, vagy egyszerűen a 2000-es évek embere az nem egy olyan kultuszteremtő vagy kultusztisztelő, mint évszázadokkal ezelőttiek, mint mondjuk, ahogy első Erzsébetet övezi egyfajta kultusz.
Az a kérdés, hogy persze mit hívunk kultusznak, tehát Erzsébetről rendkívül sok film készült, nagyon népszerű a sorozat, a Korona sorozat, amiben az ő életét mutatják be, ha bár sok kritika is érte, színdarab készült az audienciáiról a miniszterelnökökkel, tehát nagyon sokféleképpen szól róla a média, mint egy celeb, mindenki ismeri, de ezt nem feltétlenül hívhatjuk kultusznak, ha bár mindenféle ajándéktárgyakat lehet kapni róla képével, de ez azért mégsem egy olyan kultusz, amikor őt dicsőítik. Tehát az, amikor hozzáírnak dicsőítő verseket, mint ez első Erzsébet, vagy más kultusz jelenségeknél van. Én azt gondolom, hogy kultusz nem fog kialakulni, de az emlékezete sokáig megmarad talán, így fogalmaznék.
Hogyan látja, mennyire változtatta meg a női képet, az, hogy ő egy női uralkodó volt? Nyilván volt korábban is női uralkodó, majd biztos lesz is még, de hogy az ő 70 éve, meg az ő személye, az változtatott a női tisztségviselés megítélésén? Akár a monarchiában, akár azon kívül?
Nem hiszem. Nem hiszem, hogy ebben újat hozott, hiszen női uralkodó bőven volt előtte is. Ugye első Erzsébet egy nagyon nagy előd, Viktória talán még nagyobb előd, aki az ükanyja, 64 évig uralkodik, tehát ez nem egy újdonság, hogy Erzsébet uralkodó nő. Mégis egy biztos pont a nőknek, hogy családot és tisztséget lehet együtt viselni, és azt hiszem, hogy egy nagyon érdekes szituáció, hogy ilyen idősen is, ugye két nappal a halála előtt még egy új miniszterelnököt nevez ki.
Térjünk át harmadik Károlyra, második Erzsébet elsőszülött fiára. Az ő megítéléséhez vannak ilyen hasonló statisztikai adatai, mint második Erzsébetre? Ő mennyire elfogadott, mennyire kedvelt, változott-e a megítélése, mióta második Erzsébet meghalt, vagy egyáltalán lehet-e ennyi idő alatt ezt mérni? Hogyan fogadta őt a közvélemény?
Én azt hiszem, hogy harmadik Károly jelenleg élvezi második Erzsébet népszerűségét. Tehát, hogy jelenleg a gyász miatt felé is egy tisztelettel fordulnak az emberek. Az viszont köztudott, hogy harmadik Károly nem egy népszerű valaki. Tehát az ő népszerűsége bőven a fele, mint az édesanyjáé volt, és úgy azt hiszem, hogy nagyon érdekes például azok a cikkek, amit az anti-monarchisták írnak, például a Guardian, tipikusan egy ilyen újság, ami nagyon támadja a monarchia intézményét, és ők például a Gyémánt jubileumon megjelentetett cikkükben nyilvánvalóvá tették, hogy semmi esélye a köztársaság pártiaknak, ameddig a királynő él. Viszont amint harmadik Károly fogja örökölni a trónt, egyértelműen nagyon megnő az esélye annak, hogy a királyságot, mint államformát le lehet cserélni köztársasági államformára. Ennek ellenére jelenleg nagy tisztelet övezi Károlyt. Kérdés persze, hogy meddig. Valószínű, talán kitart, nem tudjuk, hogy hány évig fog uralkodni. Ha Károly lemondana, és Vilmos örökölné a trónt, Vilmos jelenleg nagyon népszerű, nem annyira, mint nagyanyja volt, de feltétlenül népszerűségnek örvend, és egy érdekes adalék, hogy Vilmos felesége, Kate Middleton, nagyon-nagyon, tehát ő még Vilmosnál is népszerű, és Károlynak a megnyilvánulásai sem annyira szerencsések. Az első beszéde, amit mondott, nagyon jól sikerült, de vannak olyan megnyilvánulásai harmadik Károlynak, amik azt mutatják, hogy egyértelműen nem olyan ő, mint második Erzsébet.
Mennyire, ez tudom, hogy innentől átmegyünk egy ilyen mi lenne ha és feltételezésekbe, de ön lát erre bármilyen esélyt, hogy ez a forgatókönyv valósulna meg, hogy harmadik Károly valamikor lemond, és a fia követi őt. Mert persze van ilyen a családjuk történetében, hogy valaki lemond, csak hogy vajon mennyire illetszerű az, hogy valaki 70 évig várja, hogy majd egyszer a trónörökösi pozícióból átlépjen királyá, és aztán meglátva a népszerűségi adatokat, a monarchia helyzetét, viszont úgy dönt, hogy inkább a fiának engedi át a helyet. Szóval ezt mennyire tartja egy valószínű forgatókönyvnek?
Elképzelhető, hogy lemond, mindazonáltal, ha lemondana, akkor pont az édesanyjának az örökségét tagadná meg. Második Erzsébet üzenete, hogy nem mond le. Tehát Második Erzsébet nem született trónörökösnek, hiszen a nagybátyja örökölte a trónt, az ő édesapja, csak a Yorki herceg volt, tehát a királynak az öccse, és épp azért került trónra, mert lemondott 8. Edvárd, és ezt valahol ő kompenzálja ezzel a nagyon korai ígérettel, hogy ő nem fogja ezt tenni. Na most pont ennek mondan ellent Harmadik Károly, ennek az erzsébeti örökségnek, ha lemondana. Tehát ez egy nagyon érdekes kettőség. Ugyanakkor meg egész biztos, hogy mindenki látja, hogy Károly nem népszerű. Nem szeretik azt, hogy mint Velszi herceg olyannyiszor nyilvánított véleményt olyan ügyekbe, amiben nem szabadott volna. Erzsébetnek az egyik legnagyobb értéke az volt, hogy csukva tudta tartani a száját, nem mondott véleményt olyan ügyekbe, amiben megosztotta volna a társadalmat. Tehát Károly tipikusan például, amikor a 90-es években elkezdik London belvárosát átépíteni, leszedik azokat a tényleg valóban nagyon ronda épületeket, amit a II. Világháborús károk után építettek, és ilyen felhőkarcolókat építenek, akkor Károly felemeli szavát, a társam egy része mellett foglal állást. Erzsébet ez soha nincs. Ő mindig minden vitás kérdésen belül áll. Nagyon érdekes, hogy ezt hogy tudja csinálni 70 évig egészen sikeresen. Tehát Károly teljesen más ember, és az is számomra nagyon érdekes volt, hogy most ősszel nagyon sok cikk jelent meg, hogy Károly fia Vilmos kiköltözik a Kensington palotából, elmegy Windsorba, a gyerekei új iskolát váltanak, ott mutatják a első napjait a gyerekeinek, ami arra enged következtetni, hogy előkészítették azt, hogy Vilmos visszavonul. Vilmos magánéletet szeretne élni, mint hogyha ugye két héttel vagyunk Erzsébet halála előtt, mint hogyha akarattal ennek egy megerősítését akarná a királyi család, hogy Vilmos még készülő félbe van, őt nem kívánják. Tehát, hogy én azt látom, hogy Károly nyilván azért is veszi át a trónt, mert hogy ez a erzsébeti örökség, hogyha ez a feladatunk, akkor abba részt veszünk. Másrészt azért mentesíti a fiát egy elég nagy tehertől, amit II. Erzsébet 25 évesen bevállalt.
Ezzel, amit mondott a két héttel a halál előtt történtekkel, erre egyébként benne van az az utalás, hogy ön szerint tudhatott valamit a királynő állapotáról a család? Hogy számíthattak arra, hogy el fog hamarosan következni a halála? Ennyiben egy 96 évesen benne, ez jobban benne van a pakliban, mint egy 21 évesnél, csak hogy volt ebben, amit most mondott, egy ilyen utalás? Ezt jól értettem?
Semmit nem publikált erről a királyi udvar, semmiféle ilyesmi nem köztudott. Ugyanakkor érdekes, hogy a királynő halálakor Harry az országban van, informális látogatásra érkezik. Tehát, hogy én érzek valamit emögött, hogy egy nagyon idős ember, és esetleg lehetnek arra utalások, hogy nagyon gyengül az állapota. Talán nem véletlen, hogy Harry is pont az országban van, amikor ez megtörténik. Nem tudjuk. Én azt gondolom, hogy ez majd később derül ki, hogy számítottak-e már erre vagy sem. Annyi bizonyos, hogy a Fülöp halála után, tehát a férje halála után erősen megrendül az egészsége, először mutatkozik bottal, először mutatkozik idős emberek társaságában, ami szintén nagyon érdekes, hogy addig a felvételeken mindig ő idős, de mindig, mint egy kirakat, egészséges fiatalok, gyönyörű környezetekben látjuk, és Fülöp herceg halála után nagyon sok olyan kép van, amikor idősekkel előkészítik azt, hogy a királynő is egyszer megöregszik. Nekem ez volt az üzenet az elmúlt néhány hónapnak a felvételéből. Elég kevés jött át, elég kevésszer jelent már meg, de amikor megjelent, mindig ez volt az üzenet, hogy Erzsébet királynő már idős.
Pedig a világ szemében szerintem sokan úgy gondolták, hogy ő egyfajta ilyen örök uralkodó, pedig nyilván az ember élet végességéből ez nem volt egy jó gondolat, de szerintem tényleg sokaknak egy ilyen érzése volt, hogy mindig ő marad a királynő.
Én azt gondolom, hogy generációk nőttek föl úgy, hogy ő volt a királynő, és generációk haltak meg, hogy mindig csak Erzsébet volt a királynő. Ez valóban egy óriási változás a britek számára, hogy valaki teljesen más van. Csak azt az egy kis apró momentumot nézzük, hogy az a himnusz, amit 70 éven keresztül énekeltek, hogy Isten óvjad a királynőt, most Isten óvjad a királyjá változott egy napon belül. Igen, nagy változás.
És itt a változások tekintetében, második Erzsébet és harmadik Károly tekintetében viszonyában is hogy hozunk be még egy témát, az anglikán egyházat, ugye, aminek egyfajta névleges vezetője a mindenkori király. Olyan nagyon sok jogköre nincs ebben a pozícióban, de mégiscsak szimbolikusan vezetője az egyházoknak is. Ebben lát-e valami változást, az a harmadik Károlynak a megítélése, akár mondjuk a házasság kérdésével, ugye, ez az egyházra nézve milyen változást hozhat ön szerint?
Az anglikán egyháznak a ugye, érdekessége, hogy nemzetegyház, és úgy, mint nemzetegyház, tehát, hogy a Church of England, tehát az angolok anglikán egyházának a feje, ilyen szempontból ez egy elég liberális egyház. Én azt gondolom, hogy elég sok mindent tolerál, szembe például az anglikán afrikai egyházakkal, amelyek sokkal konzervatívabb nézőpontot, álláspontot foglalnak el csomó ügyben. Én nem gondolom, hogy Károlynak a válása ez ügyben bármi változást hozna. Ez abszolút beleszér az anglikán egyház jelenlegi álláspontjaiba.
Visszatérve még Károlyra, Vilmosra, monarchiára, lát ön reális esélyt arra, hogy a köztársaságpárti hang erősödik föl és veszélybe kerül a monarchia? Azért láttunk erre példákat az elmúlt évtizedekben a világban. Az Egyesült Királyság tekintetében ön szerint ez mennyire egy életszerű forgatókönyv?
Én azt gondolom, teljesen életszerű. Annyit tudni kell, hogy ez egy egyszerű parlamentáris döntéssel megváltoztatható. Az Egyesült Királyságot, ha bár azt mondjuk, hogy a legrégebbi alkotmánya van, de nincs egy olyan leírt alkotmánya, amely védett lenne, tehát mit értek egy védett alkotmányon, alaptörvényen, amit nehéz megváltoztatni. Tehát a Nagy-Britániában a parlament bármi legalapvetőbb alkotmányt érintő döntésben egyszerű többséggel hozhat ítéletet. Tehát ilyen óriási alkotmányos reformok voltak, például Tony Blair miniszterelnöksége idején, amikor a Westminster, mint az Egyesült Királyság parlamentje helyett, vagyis nem helyett, mert megmaradt bizonyos jogköre, de bizonyos jogköröket az újonnan létrehozott Edinburgh-i skót parlamentnek, majd Walesi parlamentnek, és később majd a Stormont-nak, ami az Észak-ír parlament, és ennek delegálnak. Tehát ez egy óriási alkotmányos változás, hogy egy parlament helyett tulajdonképpen négy van különböző jogkörökkel, és ezt egy egyszerű parlamenti döntéssel hozza meg Tony Blair kormánya, egyszerű többségi szavazással. Most ilyen alapon nagyon könnyű megváltoztatni Angliának az államformáját is, királyságról köztársasággá. Nagy kérdés, hogy az angolok, britek mennyire ragaszkodnak ehhez a politikán felüli államfői, öröklött államfői tisztséghez, amelynek második Erzsébet uralkodása alatt egyértelműen megmutatkozott, hogy nagyon jól is tud működni. De természetesen ez nagyon sok függ attól, hogy ki az az uralkodó, hogy működik ez, milyen viszonya van a politikához.
Most megint ilyen gondolatkísérletben vigyük tovább ezt, amit mondott, hogy egyébként ön szerint ez lesz valaha, ha megszűnik a monarchia, a forgatókönyv, hogy a parlament dönt így, vagy mondjuk népszavazás kiírható a kérdésben, az államforma kérdésében? És lehet, hogy inkább ez lesz a mérvadó, vagy lehetőség, vagy ez lenne, vagy egyáltalán ennek mi a jogi szabályozás, ön ezt mennyire ismeri, lehet ilyen kérdésben népszavazást kiírni? Mert mondjuk Magyarországon nagyon szigorú az, hogy miről lehet népszavazást tartani.
A népszavazás kérdése egy érdekes kérdés Nagy-Britanniában. Nagyon kevés országos népszavazásuk volt eddig. Tehát nem egy olyan ország, ami népet népszavazás formájában kérdezi meg, hogy hogyan tovább. Volt egy népszavazás, ami azt erősítette meg az 1970-es években, hogy beléptek az európai gazdasági közösségbe, és hogy a nép mögéjük áll, és ekkor egy 75%-os támogatással mögéjük állt a nép. Ez volt az első ilyen országos népszavazás egy országos ügyben. Utána tulajdonképpen a második 2011-ben volt, ami egy óriási ugrás, és ez a második arról szólt, hogy a választási rendszerüket, ami egy nagyon régi típusú választási rendszer, megreformálják-e. Ez elbukott, országosan leszavazták. A harmadik a Brexit volt, és a Brexit egy nagyon rosszul sikerült népszavazás volt, pont azért, mert nem kötötték ki, hogy csak akkor lesz érvényes, hogyha bizonyos többséget elér ez a népszavazás. Tehát egy nagyon pici többséggel győzött csak a független névválásnak a pártja, és ez teljes mértékben megosztotta a brit államot, és azóta is óriási belső feszültségeket okoz maga a Brexit kérdése, hogy miért hagyták el az Európai Uniót. Tehát egy nagyon-nagyon rosszul sikerült népszavazásról van szó, aminek igazából az előkészítését kell okolnunk, hogy miért nem kötötték ki, hogy nem lehet ilyen kicsi többséggel döntést hozni. Én szkeptikus vagyok annak ügyében, hogy az angolok olyan lelkesen készítenek elő további egész országot érintő népszavazásokat. Természetesen helyi népszavazásokból sokkal több van, a skótok ilyet szeretnének a skót függetlenség ügyében.
Tehát ha jól értem, azt mondja, hogy mivel ez egy akkora csalódás, sok volt, mármint az EU-ból való kilépéses népszavazás, akármelyik oldalra szavazott valaki, vagy nem szavazott, és már az bánta meg, hogy nem ment el szavazni, mert a kis különbség miatt ugye nyilván érezheti azt egy választópolgár, hogy akár az ő egy szavazata is sokat jelentett volna. Szóval emiatt az egész sok hatás miatt, hogy most akár évtizedekig tartózkodnak majd egy következő országos népszavazástól, mert ez nem jósult el, vagy nem jó volt előkészítve, jól értem, hogy ezt mondja?
Én úgy érzem, hogy igen, tehát hogy nem feltétlenül vált nekik be a népszavazás útján történő döntéshozatal. Ugye, ahogy említettem, nagyon kevés ilyenre volt precedens, nem biztos, hogy sokkal több lesz, tehát nem gondolom, hogy ez ügyben például népszavazást írnának ki.
Merne nekünk tippelni egyébként nem tudom, egy ilyen százalékot, vagy merne mondani egy százalékot, hogy ön szerint mondjuk harmadik Károly uralkodása alatt megváltozik-e az államformája az Egyesült Királyságnak? Vagy erre hány százalék esélyt lát?
Nem szeretnék erre százalékra felelni. Azt feltétlenül gondolom, hogy egyelőre ez nem nincs az asztalon, nincs a terítéken. Mondom, hogy ez az elkövetkező évtizedben még nem fog bekövetkezni semmiképp sem.
A nemzetközösség tekintetében ugye, ha jól emlékszem, akkor II. Erzsébet halálakor 14 országnak volt még az uralkodója. Ebben indíthat el változást az, hogy már nem II. Erzsébet az uralkodó, hanem III. Károly? Mondhatják ezek az országok, hogy köszönik szépen, ők akkor nem kérnek a nemzetközösségből?
Én azt gondolom, hogy ott egyértelmű, igen, már 2021-ben már az egyik ország fölállt. Én azt gondolom, hogy Kanadában is asztalon van, tehát hogy igen, tehát ott sokkal nagyobb esélye van, hiszen sokkal távolabb helyezkedik el magától a királyi családtól, és sokkal nagyobb az esélye annak, hogy ott köztársasági államformákat hoznak létre. Ez nem azt jelenti, hogy kiválnak a nemzetközösségben. A nemzetközösségben több köztársaság van, tehát ez nem össze. A nemzetközösség egy nagyon-nagyon érdekes nemzetközi közösség, aminek a feje továbbra is a uralkodó, és ez egy kapcsolat a világ többi részéhez, és a királynő erre nagyon nagy hangsúlyt fektetett, és az elődei is, hogy ezt ápolják. Tehát, hogy jelenleg is a királyi család különböző tagjai folyamatosan járnak és látogatják ezeket az országokat, és valahol ezt a testvéri kapcsolatot erősítik, és nagyon sokszor használják a család szót rá, ami egy nagyon érdekes leképzése, hogy a világgal ők családi viszonyban, rokoni viszonyban vannak, valaha együtt voltak egy örökségnek a tovább vívői.
A királyi család tagjainak az angol hétköznapokra, kultúrára, mindennapokra gyakorolt hatása az hogyan változhat II. Erzsébet halála után? Tehát mondjuk említette, hogy mondjuk ilyen szuvenírtárgyakon ott volt, hogy a II. Erzsébet, ez csak egy a sok közül, de mondjuk ez az ő személyének szólt, vagy ez a mindenkori uralkodónak szólt? Tehát, hogy már valószínűleg ott van a szuvenírboltokban a III. Károlyos bögre, meg pohár alátét is, vagy hogy látja ennek a változását, illetve nem csak az ilyen szuvenírekre gondolok természetesen, hanem ami így átszövi az angol kultúrát, az mennyire változhat meg az új uralkodóval?
Az feltétlenül része a brit identitásnak, hogy ők egy királyság. És ennek az összes tradíciójával, látható tradíciójával együtt. Azt hiszem, hogy ezekre nagyon büszkék is, szívesen hangoztatják, részt vesznek ezeken, ahogy ugye a királynő születésnapja, mint ünnepségsorozat állandóan évről évre megjelenik, és ebbe talán nem fog változást hozni Károly személye, a nemzeti büszkeségre, hogy ez az identitásuk, hogy ők egy királyság. Talán van egy-két olyan aspektus, ami megjelenik a hétköznapokban is, ilyen volt a királynőnek a karácsonyi beszédei. Ugye a királynőről azt kell tudni, hogy ő soha nem adott interjút, voltak nyilatkozatai, de a saját privát életéről semmit nem lehetett tudni. Kivéve azt, amit a karácsonyi beszédekben, ami egy tradíció, hogy az uralkodó megszólítja nem is annyira az Egyesült Királyságban élő alattvalóit, hanem az egész nemzetközösségben, tehát akkor majdnem a föld egy negyedének mondott beszédet abban az időben, és ekkor valami személyeset közvetít. Ez szerintem egy érdekes aspektusa, amit sokan meghallgattak, ennek a hallgatottsága kicsit visszaesett az elmúlt évtizedben, de azért nagyon sokan viszonyultak, és téma volt, hogy mit mondott a királynő. Ennek azért nagyon érdekes ez a személyesség, amit tényleg az alattvalóknak szán, mert ebben mindig ott vannak bizonyos állandó témák, és ez az állandó téma például a keresztény üzenet. Már maga Nagy-Britannia nem egy keresztény ország olyan szempontból, hogy nagyon erősen szekularizálódott, és ha a birodalmat nézzük, abban meg teljes skálájában a különböző vallásoknak, és mégis úgy tudta mindig ezt a karácsonyi beszédét elmondani, hogy belecsempészett egy kis keresztény üzenetet, és ez nagyon szép, és valahol ez az emberek mindennapjaiba talán egy példakép volt az ő kereszténysége, amit talán tovább visznek így az emberek. Csak egy példát említsek, biztos mindenki emlékszik 2015-re, akkor kezdődött a nagy menekül áradat, aminek Magyarország is a része volt, és ennek a 2015-nek a karácsonyán az volt a Erzsébet királynő beszédének a mottója, hogy jobb gyertyát gyújtani, mint átkozni a sötétséget. És erről a remény gyertyájáról beszélt, és ugye a Bibliában is benne van ez a fény, amit nem rejtünk véka alá, és a Jézus születés történetét ebben a beszédben úgy magyarázta, hogy Jézus családja is először is el kellett mennie pont a születés előtt, el kellett hagyni az otthonukat, majd menekülni kényszerültek. Tehát az egész helyzetet belehelyezte a politikai helyzetbe a 2015-ösbe, és nagyon-nagyon szép volt ez a keresztény üzenet. Itt ezekben a beszédekben folyamatosan visszatértek persze a nagy évfordulók megünneplése, ami összeköt ezeket az embereket, az angolul beszélő népeket, de visszatért a problémák. Tehát mindig ott volt a megbocsátás. Például egy nagyon érdekes elem volt, hogy a megbocsátást az állandóan kiemelte, és ez is egy nagyon, nekem nagyon személyesen sokat mondó mozzanat. Tehát én úgy látom, hogy a napjaiban az embereknek így befolyásolta a monarchia, talán Károly tudja ezt folytatni. Feltétlenül tudja azt folytatni, amit Erzsébet csinált, vagy a királyi család, hogy nagyon sok helyen jótékonyan jelen vannak. Nagyon híres a királyi 4 garden party, ahova meghívnak különböző szegmenseit a társadalomnak, és a király vagy a királynő fogadja őket, ugye jelenleg más a király. Azt hiszem, hogy ezek maradnak. Nagyon fontos a megjelenésük, a nagy emlékező napon, november 11-én, ami a hazáért elhunytakra emlékezik vissza. Ezt mindig 2 hét ilyen előkészület előzi ezt meg, de mindig november 11-én van a nagy ünnepség, ezt mindig a királyi család vezeti. Ebbe is biztos, hogy megmarad, az emberek a királyi család vezetésével fognak emlékezni a hazáért elhunytakra.
Ön szerint harmadik Károly fog mondjuk karácsonyi beszédet mondani, mint az édesanyja?
Ez egy 1932 óta folyamatosan gyakorolt szokás, és azért erre nagy hangsúlyt fektetnek az angolok.
Tehát ez még második Erzsébetet megelőző szokás, ugye?
Hát igen, igen. Nagyapja tette meg először, igen. Rádió üzenete volt természetesen abban az időszakban még.